Az évszázad bankrablását 1972. márciusában hajtották végre New Yorkban. Alig fél óra kellett hozzá, hogy a két férfi átpakolja a pénzt egy málhazsákba, majd kisétáljon az épületből. Sofőrjük egy pillanatra lehúzódott, a rablók beszálltak, és elindultak a több mint 3,5 millió dolláros zsákmánnyal. Az egyik bankrablót még aznap elkapták a rendőrök, 21 évre börtönbe került. A sofőr másnap önként jelentkezett, 8 évet ült, a harmadik férfi pedig eltűnt, ahogy a pénz is. Amerikába és a francia borvidékre is elviszi az olvasóit Bánovics Attila krimie, az Espany bankrabló, ám a történet Magyarországról indul. A szerzővel készült egyik interjúban azt olvastam, fontos volt számára, hogy a főszereplője, aki ugye itt egy bűnöző, mindenképpen okos legyen. Vajon miért? És miért viszi vissza karaktereit a távoli múltba, a 60-as évek Magyarországára?
Azért, mert engem érdekel, én szeretem az ilyen a múlt sötét titkait feltáró nyomozós sztorikat. Én szerettem volna olyan könyvet írni, amit én is szeretnék olvasni. Engem az érdekel, hogy valami történik a múltban, nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda, és akkor megpróbáljuk kideríteni, kinyomozni, feltárni ezeket az esetleges összefüggéseket, sokszor tévedni ebben a folyamatban, és ezzel egy regény esetében egy csomó fordulatot, egy csomó csavart bele lehet rakni a történetbe, egy picit félre lehet vezetni, nyilván az olvasót, de magukat a szereplőket is a történetben, amikor már azt hiszed, vagy azt hiszik, hogy most már tudják, mi a megoldás, aztán jön megint egy fordulat, és kiderül, hogy nem, még nem. Ebben látom én a lehetőséget, hogyha az ember visszateszi a múltba a történetet, illetve a történetnek egy részét legalább.
Én meg azt gondoltam, hogy az jellemzi a te karakteredet, és kimondatlanul is sok mindent gondolunk róla mi olvasók, hogyha kiderül, hogy ez az ember fiatal srácként átszökött a határon.
Persze, természetesen ez hozzátartozik a jelleméhez is. Teljesen igazad van, hogy ilyen módon be lehet mutatni valakit gyakorlatilag a fiatal korától kezdve.
Mert már tudjuk, hogy lázadó, tudjuk, hogy kicsi gátlástalan, hiszen bevállal olyasmit, amit nyilvánvalóan nem kéne, nem?
Igen, meg az is a része a dolognak, tehát azt a kérdést is felveti legalábbis bennem, hogy valaki, aki egyébként nem néz ki bűnözőnek, vagy nem olyan életet él, nem úgy indul az életben, hogy az lesz, aztán mégiscsak az lesz, és ez egyfajta kettősség, hogy akkor ő most egy rossz ember, vagy jó ember, ez végig kíséri az ő történetét, az ő jellemét ebben a könyvben, hogy ő tulajdonképpen kicsoda, hogyan nézzünk ő rá.
Fontos, hogy bemutasd ezt a fiút, aki elindul, vagy őket ketten, akik elindulnak az ország határon át.
Ugye, mivel bankrablóról van szó, természetesen van egy bankrablás ebben a történetben, amely 1972-ben történik, és ez a két szereplő, vagy hát az egyikük a főszereplő, ő az Espany bankrabló, ők az 1960-as években indulnak el Magyarországról, úgy döntenek, hogy nem akarnak a szocializmusban élni, és neki indulnak a vasfüggönynek nyugat felé, és hát ezek értelmiségi emberek, tehát egyetemet végzett emberek. Picikét rímel egyébként szerintem a mai korra, ma is nagyon sokan neki indulnak, persze ma már nincsen vasfüggvény, szóval ma már ez nagyon könnyű.
Te is Ausztriában dolgozol.
Mert én magam is ebbe a kategóriába tartozom pontosan, hogy akkoriban ez egy kicsikét más volt. És ez a része egyébként a történetnek szerintem egy elég izgalmas rész, amikor ők neki indulnak ennek a vasfüggönynek. Nagyon sokat kutattam utána, meg szerencsém volt, hogy annak idején újságíróként jártam is ezen a területen, ami nem sokat változott. Tehát maga a műszaki zár, az már természetesen nincs meg, de a természet része, tehát az erdő az olyan most is, mint amilyen akkor volt, vagy lehetett. Szóval ők egy jobb élet reményében elindulnak nyugatnak. Aztán, ahogy az lenni szokott, egy csomó véletlen esetlegesség történik az életükben, amelyre ők reagálnak, és végül ott kötnek ki, hogy bankrabló lesz belőlük, alig 6 évvel azután, hogy kikerülnek nyugatra. És amivel kezdtük a beszélgetést, tehát hogy ezek okos emberek, tehát hogy itt egy okos bűnözőről van szó, ez engem egyébként azért érdekelt, mert újságíróként nagyon sok bűnüggyel foglalkoztam, és az alapvető tapasztalatom az az volt, hogy a bűnözők túlnyomó többsége az nem okos. Tehát általában nem azok, akik majd a jövő évi fizikai Nobel-díjat megkapják, és ez engem érdekelt, hogy csinálná valaki, aki tényleg okos, aki képes több lépésre előre is gondolkodni, és hogy aztán hogyan működik az a való életben, úgy idézőjelben a való életben, persze nyilván ez egy elképzel történet, hogy mi van akkor, amikor történik egy csomó olyan minden, amire ennek ellenére nem számít. Tehát olyas valaki, aki több lépésre is képes előre gondolkodni, és mégsem az történik, amit ő kitalált magának, hanem valami teljesen más.
Mondod, hogy 6 évvel a határátlépés vagy a szökésük után rabolnak bankot, de hát volt egy fölívelő korszakuk. Szóval ők sikeres vállalkozók lettek, ezt még szerintem elmondhatjuk, és mentségükre legyen, fölépítettek valamit külföldön, a viszonyokat nem ismerve, csak ugye volt egy kis adó probléma. Tehát, hogy ha okosak, akkor tulajdonképpen jól menedzselhették volna az életüket.
Így van, de ez ilyen szempontból egy tipikus magyar történet.
Igen.
Valakinek megvan az esze, a képessége ahhoz, hogy sikeres ember legyen, akár egy másik országban is, és aztán előjön ez a csináljuk meg okosba, idézőjelben mondom, vagy oldjuk meg okosba történet, és ők is ebbe esnek bele, ezekbe a kulturális különbségekbe. Tehát egy kicsit ilyen magyaros mentalitással állnak neki az élethez, amely egy darabig ideiglenesen sikerre viszi őket, de aztán elbuknak ebben, és valóban először, amikor megérkeznek ők végül is Amerikába, akkor ők sikeres vállalkozók lesznek egy darabig, de nem a játékszabályok szerint játszanak.
Az jutott eszembe, hogy lényegében ez egy menekülés sztoria.
Igen, az ő sztoria, tehát az Espany bankrablónak a sztoria, az kicsit ilyen road movie. Valóban ez tökéletesen megfogta benne az egy szóban, hogy menekülés, amely aztán, hogy is mondjam, tükröződik is abban, amikor megpróbálják a nyomozók kinyomozni utólag, hogy mi történt ővel az életében. És ez is egy jó lehetőséget nyújt arra, hogy az ő karakterét lássa az ember, tehát hogy ő egy pozitív hős, akit a rossz emberek üldöznek, és próbál elmenekülni, vagy egy negatív hős, aki folyamatosan átver mindenkit, és ezért muszáj neki menekülni. Tehát ezt a fajta karakterbeli feszültséget is megteremti, meg hát érdekessé teszi, olvasmányossá teszi a történetet, mert az mindig érdekes, hogyha valaki fut valami elől, és menti az életét, menti a mindenét. Ezt a történetet a könyv szerint ő maga meséli el, tehát az is egy kérdés, ami végig ott lebeg, hogy ő most őszintén mesél erről a történetről, vagy még mindig ebben az átverésben van benne.
Ezt eredetileg így tervezted? Tehát amikor megfordult a fejedben, hogy krimit fogsz írni, tudtad, hogy ezt így épített föl? Hogy állandóan visszafelé megyünk egy jelenlegi helyzetből, és hogy nagyon sok a dialógus a könyvedben, tehát nagyon kevés a leíró rész. Több mindenkit hallunk diktafonon beszélni.
Ja, én nem voltam én ilyen tudatos. Nálam ez úgy működik, másnál lehet, hogy teljesen másképp, hogy az én ötleteimnek a nagy része az írás közben jön. Van egy nagyon kis halvány alaptörténet, nyilván valaminek kell lenni, hogy az embernek kiálljon írni, tehát ugye kell, hogy legyen mondani valót, szóval egy történetet azért el szeretne az ember mondani, de az nem is tud ennyire csavaros és fordulatos lenni, mert azt nem tudnád megjegyezni, tehát azt elfelejtenéd, azt le kell írni. És miközben az ember írja, aközben százával jönnek az ötletek, amelyeket kipróbáltam sok irányba, erre, arra, amarra, volt, ami működött, volt, ami nem, ami működött, benn maradt, ami nem, az nem maradt benn. Tehát ennek az egész történetnek, történeteknek a túlnyomó része az írás közben jött. Ha olvasol egy könyvet, akkor sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebb, sokkal szórakoztatóbb egy könyv akkor, hogyha jó a narratívája neki. Amelyet azt értem, hogy az írónak fel kell tenni a kérdést, hogy ki az, aki meséli a történetet, miért meséli a történetet, és hogyan meséli a történetet. És ennek a könyvnek van egy technikája erre, amit te olvasóként most vagy észreveszel, vagy nem, viszont sokkal könnyebbé teszi számodra az olvasást, és ezek a dolgok, amiket te említesz, tehát ez a diktafon, meg ilyenek, ez ennek a része, tehát itt az alaptörténet az az, hogy a napjainkban van egy párizsi újságíró, aki felfedezi ezt a sztorit, hogy volt itt egyszer egy ilyen, hogy Espany bankrabló, Dél-Franciaországban élt itt valaki, és ő megpróbálja kideríteni, hogy pontosan mi történt, és ő írja ezt az egész történetet. És elmegy ahhoz a nyomozóhoz, aki annak idején nyomozott ebben az ügyben, és akkor derül ki, hogy ennek a nyomozónak volt egy olyan szokása, hogy hordott magánál még a 90-es évek elején egy diktafont, és gyakorlatilag szinte minden beszélgetését felvette. És megvannak még a kazetták, és ezek alapján írja meg a képzeletbeli írója a könyvnek ezt a történetet. Ezért van benne nagyon sok párbeszéd, mert ő nem látta azt, hogy mi történt, viszont mindent hall, hogy mi történt akkor, gyakorlatilag szó szerint, ha akarja, leírhatja ezt az egész történetet. Tehát ezért néz ki így a könyv, ettől nekem könnyebb volt megírni, az olvasónak meg könnyebb élvezettel elolvasni.
Miért nő a nyomozód? Az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen férfias sztori.
Nagyon rátapintottál a lényegére, mert a legelső változatában a könyvnek ez a nő, ez még férfi volt. Tehát végigértem az egészet, és aztán végig gondoltam, hogy túl sok a férfi ebben a történetben. Muszáj, hogy legyen benne. De ez nem ilyen szexista dolog, tehát nem ezért, mert egyszerűen szebb akkor, hogyha van benne nő. Arról nem beszélve, hogy ő a másik főszereplője, az Espany bankrabló az egyik főszereplője történetnek, a nyomozó, aki megpróbálja kideríteni a vele kapcsolatos igazságot, ő a női főszereplő, és ez megint rengeteg lehetőséget ad. Nekik van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk, úgyhogy ez is egy csomó sztorit hoz aztán magával. Nagyon sokszor egyébként a karakterek hozzák a sztorit, tehát hogyha elképzelsz magadnak egy embert, annak bizonyos jellemvonásait, akkor elképzeled, hogy ő bizonyos szituációkban hogyan viselkedne, és ebből már jön a történet is.
Azt mondtad, hogy van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk ennek a nyomozónőnek, van egy kapcsolata a bankrablóval, és van a francia majdani könyvszerzővel is.
Igen, az egyik ugye egy nyomozásos kapcsolat, itt most zárójelbe jegyzem meg, hogy a többit azt nem akarnám elspoilerezni, tehát nyomoz utána, de azért úgy nyomoz utána, hogy ők, ez a könyvből kiderül, ezzel nem árulok el titkot, hogy ők egyébként a magánéletből is ismerték egymást. A másik kapcsolat az pedig már ugye évtizedekkel később történik, amikor egy munkakapcsolatban van úgymond a könyv képzeletbeli írójával, és közöttük is van egy ilyen erőteljes kapcsolat. Ez mindig ott lebeg a könyvben, hogy az, amit ott hallunk, látunk, olvasunk, az tényleg úgy történt-e meg, ahogy ezt a szereplők elmondják. Miközben egyébként mindenről van a könyv története szerint feljegyzés, hangfelvétel, gyakorlatilag szinte minden, amit az ember akar ahhoz, hogy kiderítse az igazságot, aközben mégis felmerül állandóan a kérdés, hogy akkor az tényleg úgy van-e.
Mennyit foglalkoztál a karaktereidnek, vagy egyáltalán az eseményeknek a lélektani oldalával? Ezt most azért is kérdezem, mert rengeteg minden történik ebben a krimiben. Folyamatosan úton vagyunk. De hogy mennyit foglalkoztál azzal, hogy mondjuk a lelkiismeret furdalás, egy barátság története, a kire milyen módon hat az, hogy leült 8 évet, vagy nem ült le 8 évet, szóval, hogy ez mennyire volt neked fókuszban?
Hát nekem igen, örülök, hogy megemlítetted, mert ezek szerint akkor valamennyi átjött belőle. Nekem az például, hogy ez egy barátság története, az abszolút központi része ennek a dolognak. Ugye a felszínen nem látszik annyira, tehát hogyha elolvassa az ember, akkor nem ez az első, ami eszébe jut róla, de egy picit a szöveg, a történet, a téma mögött ott van, hogy ez egy vagy talán inkább több barátságnak is a története, egynek mindenképpen. A lelkiismeret furdalás úgy szintén, vagy annak a hiánya, ez azért ott lebeg a dolgok mögött. Meg ami engem érdekelt, és ami visszavezet az újságíró múltamra, hogy én sok bűnügyről tudósítottam, amikor még rádióriporter voltam a Kossuth Rádió Krónika című műsoránál, Budapesten voltam 2 évig, amolyan bírósági tudósító, azért mondom, hogy amolyan, mert sok minden máshol is foglalkoztam, csak engem szoktak küldeni, hogyha volt valami olyan bírósági per, szóval nagyon sok bűncselekményről tudósítottam, és ezt mondhatná az ember, hogy egy krimi írónak ez
előnyös.
Csuda jó, igen. Tehát ez ebben lubickol az ember. Valójában ezekből a történetekből konkrétan a világon semmit nem tudtam felhasználni ez a könyvhöz, viszont általánosságban igen. Én szeretem az olyan történeteket, amelyeket úgy olvasok, hogy ez akár meg is történhetne. Tehát, hogy olyan valóságos, reális a dolog, amit nagyon nehéz egyébként megcsinálni, mert nagyon nehéz megmondani, mi az, ami valóságos. Viszont úgy nagyjából végig gondoltam, hogy mik azok az általános jellemzők egy bűnesetnek, bűncselekménynek. Tehát ilyen egyszerű, aztán nagyon sok véletlen vagy esetlegesség befolyásolja a történeteket, ami mondjuk egy nyomozónak a rémálma, mert hogyha visszamenőleg próbálod felfejteni, hogy mi történt, akkor ugye logikát keresel az egymás utáni cselekedetekben, történésekben, és hogyha nem ismered ezeket az esetleges, véletlen történeteket, amelyek befolyásolták a szereplők döntéseit, akkor egyáltalán nem fogod érteni, hogy mi történt, mert nem lesz logikus. Vagy például az, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk, ez még nem annyira az újságíró múltamból adódik, de ez viszonylag jól kutatott tudományos tény, hogy hajlamosak vagyunk mintát látni ott is, ahol nincs. Összefüggést felfedezni ott, ahol semmilyen összefüggés nincs. Illetve, hogy mi emberek rosszul emlékszünk a múltra. Hiába gondoljuk azt magunkról, hogy nagyon jó a memóriánk, a saját múltunkra, a saját közelmúltunkra is rosszul emlékszünk, és ha elmondunk egy történetet, akkor szinte biztos, hogy nem úgy mondjuk, ahogy az valójában megtörtént. És nem feltétlenül azért, mert szándékosan hazudunk, hanem azért, mert nem jól emlékszünk. és ezeket az általános jellemzőket, és ez is egy kicsikét ilyen lélektani dolog, ezeket próbáltam azért így felhasználni és beépíteni, azzal együtt, hogy ez egy kitalált történet, de mégis jó, hogyha olyan, hogy úgy érzed, hogy akár meg is történhetett volna.
Mesélsz egy picit a mostani életedről, a hétköznapokról, mert engem mindig nagyon izgat, hogy egy ilyen könyvet megírni, az nem rövid idő, és abban az interjúban, amire már hivatkoztam, abban szó esik róla, hogy két munkakört is ellátsz most. Mikor írsz meg, hogy akkor az milyen állapot?
Ja, hát nekem nagyon könnyű életem van ilyen szempontból, tehát ez is keménynek tűnik, hogy két munkakört, de az valójában úgy kettő, hogy nekem van egy munkám télen, meg van egy másik munkám nyáron, tehát nem egyszerre csinálom a kettőt. Aha. Én Ausztriában dolgozom most már 9 éve, télen egy 4 csillagos szállodában vagyok éjszakai recepciós, a világ legkönnyebb munkája, és nagyon jó munkája, imádom csinálni. Nyáron hosszú évekig vízimentőként dolgoztam Magyarországon, most már azt is Ausztriában csinálom úszómesterként, és egyrészt a szezonok között nekem teljesen szabad időm van, tehát én azt csinálok, amit akarok, amikor éppen nincsen szezon. A nyári munkám idején akkor az eléggé lefoglalt, tehát az úszómesteri munka, vagy korábban a vízimentő munka mellett nem volt idő, vagy nincs időm írni. A téli munkám mellett simán. Nyilván azért nem úgy, tehát nem úgy, mint egy hivatásos írónak. Én nem vagyok hivatásos író, sem biztos, hogy vagyok, sőt, én egy ilyen amatőr hobbi író vagyok. Egyébként, ez most kicsit lehet, hogy túlzásnak hangzik, de annak idején én részben azért mentem ki Ausztriában dolgozni, hogy tudjak írni. Tehát én azt képzeltem el, hogy majd csak télen fogok dolgozni, és akkor az év többi részében azt csinálok, amit akarok. Ezt részben sikerült is megvalósítani, tehát összefüggött ezzel, a hobbi miatt is választottam ezt a fajta életmódot.
De ez azt jelenti, hogy akkor már készül fejben a következő könyved?
Ez nem, hogy fejben, már nekiálltam írni. Ugyanez a kincskeresős, a múlt sötét titkait feltáró nyomozós történet, tehát ugyanez az alap története neki, ez sokkal inkább magyar lesz, mint a mostani, és egy picikét a múltban messzebbre megyünk vissza, egész a második világháborúig, amikor a múlt sötét titkait feltárjuk a jelenben. Ilyen szempontból hasonló lesz, de még nem tudom, mert még írom. Nyilván megvan a fejemben, hogy mi lesz a sztori, de szerintem itt is menet közben nagyon sok minden majd eszembe jut, és ki tudja, milyen irányba megy még a történet.
Ezt téged eleve foglalkoztat, hogy valami hibát elkövetünk régen, és annak valahogy meg kéne fizetni az árát a mostani időben, de hát az ember, például ez a krimit mutatja, más országokban él, más kultúrák szokásait veheti föl, máshoz kell alkalmazkodni, tehát hogy a te szereplőd ebben a regényedben annyi hatást kell, hogy elviseljen, hogy lehet, hogy már nem is ugyanaz az ember, aki volt, amikor elindult, és hát furcsa, hogy visszaviszed Magyarországra, azt azért elárulhatjuk.
Szerintem mindannyian vagyunk így ezzel, hogyha egy ilyen erősebb élmény él bennünket, hogy mi történt velünk 10-20-25 évvel ezelőtt, hogy így visszagondolunk arra az emberre, hogy Jézusom, az már nem én vagyok, én már valaki teljesen más vagyok, és valóban egy regényben, egy történetben ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha valaki elkövet egy bűnt, ami lehet egy jogi értelemben bűncselekmény, de lehet egy morális értelemben egy rossz tett, akkor ha eltelik sok-sok év, és közben egyébként normális életet él, akkor hogyan tekintsünk erre? És egyáltalán el lehet-e hinni valakinek? Szóval azért ez is egy kérdés, mert mondom, én a saját tapasztalatomból, akiket láttam bűnözőket újságíróként, őszintén szóval nehezen tudom róluk elképzelni, hogy megjavuljanak, de mégis szeretném elképzelni, és ha megérsz egy bűncselekményt, az akkor leszel valóságos, hogyha ez egyszerű, ugyanakkor meg akkor leszel szórakoztató, hogyha az csavaros, és ezt valahogy meg kell oldani, ezt az egymásnak látszólag ellentmondó két dolgot, és ez is egyfajta megoldás, hogy egyszerű ugyan, de egy olyan ember csinálja, akinek elég esze van ahhoz, hogy úgy csinálja, ahogy senki nem gondolná. Ugye azt tudjuk a történetből, az már a főszövegen is rajta van, hogy ez a bankrabló azután, hogy elkövetik ezt a bűncselekményt, ő másnak föladja magát a rendőrségen. És ez végig kíséri a regényt, hogy ezt miért csinálta. Tehát mire készül valaki egy bankrablásra, hajtja végre, hogyha másnap besétál egy rendőrösre és feladja magát. És ebben a kérdésben benne van az ő egész karaktere, hogy ezt most azért csinálja, mert valami irtózatosan fineszes fazon, aki még ezt is a terve részeként tekinti, hogy ő leüli a büntetését, mert például azért, mert nem akar egész életében a rendőrök elől menekülni, vagy szembesült azzal, amit csinált, és úgy gondolja, hogy akkor ennyi volt az én bűnözői életem. Az egy másik kérdés, hogy ez nem biztos, hogy sikerül neki. ha már egyszer elkövetted, akkor az végig fog kísérni téged az egész életeden, és viselni kell a következményeit, és mind a kettő variációnak megvan a maga története, és ezt a két variációt olvasott te végig a regényben, hogy aztán próbált kitalálni, hogy melyik a kettő közül. Tehát valami ilyesmi érdekelt engem. Nyilván az is benne lehet egyébként a történetben, hogy az ember bármennyire is próbálja saját magát távol tartani a regénytől, tehát a saját személyes életét. Miután én is egy ilyen értelmiségi pali vagyok, ilyen emberek között éltem az életemet, tehát leginkább ilyen sajt embereket ismerek. Az ő gondolkodásmódjukat tudom legjobban elképzelni.
100 kiló lopott pénz, 20 év és egy kisvárosi detektív. Bánovics Attilával beszélgettem az Espani bankrabló című krimiéről. A könyv az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.